Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, nyugodtan Zsuzsi, leelőzhetsz.
Jó reggelt
mielőtt
kívánunk.
Mielőtt megindul a lavina.
Jó reggelt. Hát csodás napra ébredtünk, ez
biztos,
itt a Millás reggeli. Abszolút, hát ne viccel, hát micsoda nap, András, hát az ügyfélkapu plusz életbe lépett.
Tényleg.
Hát, tényleg, hát egy év múlva tudod, mi lesz, ezt az események között fogjuk majd megemlíteni. Szerintem, hogy elindult az ügyfélkapu, de nem csak az ügyfélkapu indult el, gyors belecsapok a közepébe mindjárt.
Mert hogy... előbb mutatkozunk be, hát
ja,
ha
igen.
Valaki most téved ide.
Ja, tényleg, igen. Velem szemben.
Meséltem neked azt, amikor volt egy ilyen rádiós továbbképzés egy másik csatornán, és
igen.
Jött egy, most nem akarok neveket mondani, de a magyar rádiózás egyik doajenje tartott előadást. És előtte hosszú heteken át monitorozta az adott rádióállomás műsorait 0-24-ben.
Igen.
És akkor mondta, hogy hát alapvető hibákat lát a csatorna működésében, és mutat néhány példát. Na, néhány példa az mind a Millás reggeli volt. És akkor ilyenek, hogy 5 perce beszélnek, és nem tudjuk ki csodák. Beleteker. Mit tudom én, nem hangzik el a csatorna ID, a hallgató nem tudja, hogy. Úgyhogy mi meg ott ültünk a második sorba, és így egymásra nézegettük. Na mindegy, hát ez most nem fordulhat elő.
Nem fordulhat elő.
Tanultam úgyhogy... belőle. Ez a Rádió Café 98.0, és igen, a Millás reggeli. És benne Nyúl Zsuzsa.
És Mihálovics András.
Nem tudom, a Zsuzsit használd, vagy a Zsuzsát?
Zsuzsit, inkább.
Zsuzsit? Aha. Jó, oké.
Okay. Abszolút.
Na, ezen túl vagyunk, és elmondok gyorsan egy elérhetőséget. Telefonszám, SMS, WhatsApp, Viber, minden 0630-as 698-098-0. Na, tiéd a pálya.
Na, enyém a pálya. Még azt akartam hozzáfűzni, hogy nem csak az Ügyfélkapu Plusz indult el egyébként, hanem az elektronikus ingatlan nyilvántartásról szóló törvény is életbe lépett, és egyébként ezzel együtt élesedett az ügyintézési platform is, úgyhogy ez a magánszemélyeket, cégeket, mindenkit érint. Ez pedig azért volt fontos, mert hogy ez volt az egyetlen olyan platform egyébként, ami még papír alapon működött a közigazgatásban, úgyhogy ezt is most már elektronikus formában intézhetjük. Ez még egy fontos kiegészítője volt a mai reggelnek, és akkor ha már elmondtad az elérhetőségeinket, akkor már is mondok egy D-kartás által beküldött friss közlekedési információt. Szitálós, borongós, jó reggelt kartársak, ma is erős a forgalom a szokásos relációban. Szerencs utcai rámpánál alakult ki a torlódás 28 perc jelenleg Zugló Hermina mező gödről. Ezt egyébként
28 perc, tudod mennyi idő perc. Alatt szokta? 22 alatt, hogyha nyár van, hát és iskolai szünet, úgyhogy
annyira
nem rossz, de nem is tragikus. Már ne, azt ne, azt ne olvasd be, mert ott van egy hallgató, aki minden áron szeretne bekerülni a műsorba, én pedig minden áron meg fogom ezt akadályozni.
Ó, ilyen szigorú
vagy.
Nagyon
sok platformon ír, ne dőlj be, okay. Majd segítek.
Jó, rendben. Egy a lényeg, hogy várjuk a közlekedési információkat tekintettel arra, hogy mindannyiunknak az volt a tapasztalata, hogy nagyon erős a forgalom. Én magam egyébként a Ferihegyi gyorsforgalmiról tudok beszámolni. Ez kifejezetten kifejezetten élénk, mint hogyha valami, nem tudom, sima fél nyolcas, nyolcas időpontban jöttem volna hajnalban.
Nagyon helyes, termelik a kartársak a GDP-t. Nézd meg nekem a Viberen Gézút, légy szíves, mert nincsen reggel Gézú életkép. Ott van, azaz... életkép érkezett ezúttal. Tegnap félperces volt, ma életkép, szokott hajkú is jönni, ne lepődj meg, Gézu.
Jó, nagyon, nagyon jó dolgok fognak ma történni az adásunkban. Nagyon
nem
jó
olvasod
kis...
be Gézut?
Gézut? Gézut olvassam be? Hát aha. Olvasd be te, ha, ja, már, okay. Ha már ott vagy.
Akik ezeket a sehogy le nem mosható ragacsos címkéket megtervezték, na, nekik adnék egy, nem több, csak egy napi melót, hogy szedjenek le ilyeneket, mondjuk poharakról.
Milyen ragacsos matricán
nem veszel? Találkoztál ilyennel, hogy veszel egy bögrét, és azt a kis vonalkódos, amilyen az ár van, meg a típus, meg ilyenek, de nem tudom én, az újrahasznosítást nehezíti például az, hogy mit tudom én, a kávés üvegeknek a címkéjét áztatni, aztán lekaparni 10 körömmel, aztán utána még ráküldeni acetont, hogy a ragasztott, na, hát igen. Ezekről beszélgetünk.
De most az a kérdés, hogy miért szükséges leszedni ezeket a matricákat? Tehát,
hát, mert
miért akarjátok leszedni?
Engem például zavar, hogy mondjuk van ez a csésze, és az alján, tudod, aha, az a kis papír, vonalkóddal, meg nem tudom, hogy mivel, engem
forró
zavar.
Forró vízzel mosogatóval le lehet szedni. De komolyan, esküszöm, nekem többször bevált már ez a dolog.
Igen. Nem tudom, nem vagyunk egyformák, és különben is morgó szerda van, légy szíves. Idomulj el a közhangulathoz.
Igyekszem.
Ilyenkor lehet morogni, ilyenkor elő lehet hozni piszlicsári problémákat, amik dühítőek, ez a nemzet szelepe. Ugyanis a Millás reggeliben, amikor megpróbáljuk a nemzet testében élősködő frusztrációt kiengedni az jó emberekből, ezért meg lehet írni az elérhetőségénkre, hogy éppen ki mit bosszant. A mérnök az előbb írta, hogy ő azért morog, mert elkapta az influenza.
Meg lesz, szerintem lesz még itt morgás, mert hogy van egy kolléganőnk, aki szintén egy kicsit ilyen
na jó, de hát
nem annyira flott állapotban érkezett.
Magának kereste a problémát, valljuk
igen,
be.
Igen. Igen, jogos a pontosítás egyébként, hogy az ügyfélkapu kimúlt, és az ügyfélkapu plusz lépett életbe, úgyhogy ha esetleg valaki lemaradt róla, igazából annak az adatai
szerintem
sem vesznek
nem maradt
el.
Le róla nem, hát, az figyelj, egész magyar sajtó kórusban 2 hete gyomatja ezt a dolgot, ki tud belépni, ki nem tud, mi nem tud, mi is ráültünk az ügyfélkapu plusz
cunamira. Felülreprezentált volt a téma, ez
igen,
jogos.
Igen.
Abszolút.
És még mindig vannak problémák. Tehát én még a családi körömben is belebotlottam ebbe, hogy felhívtak, hogy na akkor ügyfélkapu plusz regisztráció, ment a vita, hogy kell, nem kell, mert aha, hogy sose lépett be, ezért aztán nem tudja az ügyfélkapu belépési kódját sem. Úgyhogy, nehéz.
Segítettél? Megoldottátok?
Hát így nem, ha nem tudja az ügyfélkapu belépési kódját sem. Úgyhogy ezzel így nehéz bármit is kezdeni.
Én elhiszem, hogy van, akinek ez ilyen posztraumás stresszt okozott egyébként. Szóval én is olyan boldog voltam, amikor ennyi negatív hír mellett sikerült beregisztrálnom, és ilyen
na, tessék.
Wow,
hát ez is
megvan.
Egy ilyen hangulatjavító intézkedés, hogy hát lám, megy ez nekem.
Igen. Mondunk gyorsan pár aktuális dolgot.
Igen.
Névnapok, szülinapok, események.
Igen, muszáj, mert megsértődnek a lórándok és a lórántok, mert hogy ők a vezérnévnaposok, ma reggel nagyon sok boldogságot kívánunk e helyről nekik. Események, a születésnaposok kedvéért felidézünk néhány eseményt, hogy büszkélkedhessenek ismeretségi körökben, hogy lám az én születésnapon történt, hogy...
Hogy 1559-ben Anglia és Írország királynőjévé koronázták első Erzsébetet, akinek uralma alatt vált ország a tengeri és kereskedelmi nagyhatalommá, és ha már az erős nőknél tartunk, 1688-ban az osztrák császári haderő elfoglalta Munkácsi várat, amelyet Zrini Inola hősiesen védett. A paktum egyébként 15-én született, és a császáriak 17-én vonultak
hát
be.
Még össze kellett pakolni a Zrini Ilonának a motyóját, az a nőknél nem megy könnyen.
Hát nem megy könnyen, de azért két erős női karakterrel indítottuk, igen, az eseményeket.
Aztán boldog születésnapot British Museum, mert hogy 1759-en pont január 15-én nyitotta meg kapuit a neves műintézmény. Aztán az első sportlap Magyarországon Bérci Károly jegyezte. meghagyom neked a címét, mert biztos láttad azt a filmet, amiben hasonló.
Igen, Lapok a vadászat és a lovászat körében.
Tessék,
igen,
ez
a
kutyák és lovak.
Kutyák és lovak.
Bridget Jones-ból igen, mindig Bridget ez Jones nekem is eszembe.
Nagyon alap és többször idézendő. Na, és nekem még egy olyan dolog jutott eszembe, amin így elméláztam, hogy 2015-ben történelmi mélypontot ért el a forint árfolyam az euróval szemben, akkori ugye 326, majd 327,6 forint.
Kapaszkodjunk! Tehát ez volt a történelmi, mindenki azt mondta, hogy innen, történelmi mélypont.
Most, hogyha időutazók lennénk, figyelj, visszamennénk
én
a múltba.
Én azonnal váltanék nagyon sok eurót.
Azt mondanánk magunknak, figyeljetek, lesz ez még rosszabb is, de annyira, hogy most ezt nem mondjuk meg nektek, mert mentálisan nem bírnátok el ezt a terhet, de jöttünk a jövőből, srácok, nem ez az alja.
412 forint fölött van most az euró. És wow. Itt megmaradt az analeszekbe, 2015-ben még 326-nál.
Ó, Istenem.
Meg 327-6. Ide nekem ezeket az árfolyamokat, ezt tudom mondani. Na, híres születésnaposokra.
Molière 1622-ben látta meg a napvilágot, francia drámaíró színészről van szó. Aztán Darányi Ignác 1849-ben született e napon, jogász, egyébként nagybirtokos földművelődési miniszter volt. Tellerede 1908-ban e napon született. Tellerede nevét szerintem mindenki nagyon jól tudja, amerikai atomfizikus, magyar származású tudósunk.
És nagyon jó lenne a Martin Luther King Jr.-nak is ismerni mindenki nevét. 1929. január 15-én született a jeles polgárjogi vezető, Nobel békedíjat is kapott. Aztán?
Egyébként, még csak annyit fűznék hozzá, hogy az Egyesült Államokban szerintem a társadalom fejlődésnek egy meghatározó alakja volt, és az a bizonyos mondat, ugye van egy álmom, az egy legendás mondat lett. Egyébként képzeld el, nemrégiben egy popkultúrában, egy teljesen jó feldolgozásban, egy zeneszámban hallottam, úgyhogy ez egy igazi szárnyra kapott idézet volt tőle. 1943-ban Jordán Tamás e napon született, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, a nemzet színésze, és 1951-ben Takács Kati is e napon látta meg a napvilágot. Egyébként ő egy olyan Jászai Mari díjas érdemes művész színésznő, akinek például én rettentesen nagyon-nagyon szeretem a hangját. Nagyon karakteres, jellegzetes hangja van, imádom a játékát is, de a hangja az egészen lenyűgöző.
Aztán 1971 Lakatos Márk,
ezt
magyar
stylist. Ezt nem mondjuk most.
Nem?
Ezt nem. Nem.
Ő neki most nem, van, ez a nehéz. Oké, akkor nem mondtam. Várjál, visszatekerjük.
Nem,
a Pitbull amerikai rapperről pedig én nem tudok már megint semmit sem. Köszönöm, hogy ide betette a szerkesztő.
Igen.
Hogy elvesztettem egy időben a popkulturális vonalat, úgyhogy Pitbullról se tudok.
Pitbull, hát...
Nem egy szimpatikus név azért, biztos
hát igen,
keménységet
lehet, hogy
sugal.
Se tudna róla semmit.
Nem?
Nem, szerintem
de
nem.
Dehogy nem,
gondolod?
Kántor mindenről tud mindent.
Hát, igen, jó.
No, hibáztunk, a sztárom a páromba volt, nem a Bridget Jones-ban, a Kutyák és lovak.
Tényleg. Ó, Hugh Grant
és
Julia Roberts.
Azt hittem, mindenki alszik.
Gyerekek... Óriási kapufa.
Tesz, igen, nem tudom most mit mondani erre. Kérem, kapcsolja ki ennyit talán. Ja, de ez meg szakmai hiba, mert azt mondták, hogy nem szabad arra buzdítani a hallgatókat, hogy csatornát váltsanak, de ez meg egy klasszikus volt, úgyhogy aki ezt nem ismeri, az nézzen utána gyorsan Szalacsi Sándor munkásságának az interneteken. Na, akkor az első lélegzetvételre talán ennyi elég is, az első zeneszám szóljon tehát a névész születésnaposoknak, úgyhogy nagyon jó egészséget, sok boldogságot, akkor induljon a nap ezzel a zenével a Millás reggelin.
Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
Millás reggeli.
Na, lássuk azt a lapszemlét akkor. Nálad mi van, Zsuzsi?
Hát én három lapból szeretnék idézni, azokat átszemlézve hoztam néhány érdekességet. Érdekes, hogy a HVG egy picit utána járt annak, hogy hol vannak a kínai rendőrök. Magyarországon. No, nem tudom, hogy emlékszünk erre a dologra.
Felzúdulás keltett, hogy mit csinálhatnak, mit nem, egyáltalán miért van rájuk szükség.
Így van, ez a megállapodás ugye arról szólt, hogy jönnek Magyarországra, és különböző jogkörökkel majd intézkedhetnek. Na most a HVG kicsit utána ment annak, hogy egy évvel a megállapodás után hol tart ez az ügy. Az a helyzet, hogy nem nagyon látunk ugye kínai rendőröket. December 19-én kérték le egyébként közérdekű adatigényléssel ezeket az adatokat. Arra lettek volna kíváncsiak, hogy hányan vannak, mennyi pénzt kapnak, mit csinálnak, stb. Az a helyzet, hogy nincsenek Magyarországon. Tehát egyelőre olyan választ adott az ORFK, hogy nem érkeztek még meg. Picit rugalmasan kezelik ezt a helyzetet, mert hogy ugye módosítható, változtatható, felmondható, akár ez az együttműködés, amit egyébként a kínai rendfenntartó minisztériummal kötött a magyar állam, de hát az a lényeg, hogy nincsenek egyelőre kínai rendőrök itt Magyarországon. Nem tudjuk, hogy mikor fognak érkezni, szerintem majd nyomon követjük az eseményeket.
Oké. Felteszi a portfólió a kérdés, hogy vajon mi lesz az állampapír piacon. Indul a 3000 milliárdos lakossági állampapír őrület, erről ír a lap munkatársa. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is őrületet vár. Mintegy 3000 milliárd forintot fizet ki az államkassza a lakosságnak 2025-ben. Ennek java része prémium állampapírok kamataira megy. Pár nap múlva jön is az első komolyabb pénzhullám. A kormány nagyon foglalkoztatja, hogy mit kezdenek a magyarok ezzel a pénzzel. Az állampapírpiaci likviditás és az önfinanszírozás fenntartása érdekében még a bankoktól való visszavásárlása korlátozását is belengedte a miniszter. És akkor a portfólió meg utána jár, hogy mit jelent a bankoknak, az államnak, és mit fog lépni a magyar lakosság, úgyhogy a részletek a lap címoldalán olvasható.
Aztán, ha már itt az évelején járunk, akkor gondolom mindenki hát elgondolkodik azon, hogy merre kéne kicsit tovább képeznie magát, milyen újévi tervei vannak. Hát ehhez egy kicsit hozzájárulhat például a portfóliónak egy érdekes cikke, mert hogy sok cég fizet be most a dolgozók által, vagy hát a dolgozóit egy ESG képzésre, de nem mindegy, hogy milyen képzést választunk. Tehát ez egy elég fontos dolog. Ugye az köztudott, hogy 2024-ben elfogadták az ESG törvényt, ez egy jelentéstételi kötelezettséggel is jár, 2500 nagyvállalat foglalkozik jelenleg ezzel. Egyébként a beszállítói láncok már ugye érintettek a magyar KKV körében, ez pedig azt jelenti, hogy több adatbekéréssel kell majd szembesülniük, és emiatt fontos, hogy megfelelő a jogszabálynak megfelelően szakemberek állítsák ki ezeket a jelentéseket. Őket egyébként tanácsadói, ESG tanácsadói végzettséggel látják el, hogy hol lehet ezt megszerezni és milyen feltételek mellett, erről lehet olvasni a portfólión. Egyébként a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensét kérdezték arról, hogy milyen képzésre lehet számítani. Februárban indul a képzés, meg el lehet rajta gondolkodni, úgyhogy ha valaki esetleg érintett ebben és mélyebben szeretne tudást szerezni e témakörben, akkor feltétlenül ajánljuk ezt a cikket a portfólióról.
Aztán a Népszava egyik írását ajánlanám, 1,4 milliárd forintot kap adósságrendezésre a Róma önkormányzat. Az előző ciklusban a cigányság országos érdekképviseletétől elvonták az állami forrásokat, most, hogy a testületben garantált a kormánypárti többség, zavartalanul érkeznek a támogatások, írja tehát a Népszava a cigány önkormányzattal kapcsolatban, és azt is a lapban lehet olvasni, de más sajtótermék is hozza, hogy jobb adózási feltételeket, tisztességes megélhetést, a biztonságuk növelését, a taxik számának korlátozását és közfeladatot ellátó személy státuszát akarják elérni a taxisok, úgyhogy 2025. január 15-én, azaz ma, délután 13:30-kor demonstrálnak a Hősök terén majd.
Mondtam én, hogy micsoda nap van. Hát én egyfolytában ezt mondom.
A profita komoly. Szólt.
Igen, komoly napra ébredtünk így január 15-én. Jó, van még valami? Vagy...
Hát figyelj, én egy kis színessel zárnám, ami gazdasági ugyan, de annyira nem gazdasági pénz az van benne, mert hogy arról szólnak a hírek, hogy 830 ezer eurót, ez olyan 340 millió forintnak megfelelő összeg, lopott el egy francia nőtől egy csaló, aki Brad Pittnek adta ki.
Ott a pont.
Ugye?
Hú, te, hát.
Elhitette áldozatával, hogy ő Brad Pitt, hogy halálosan szerelmes belé. Az 53 éves belső építészként és lakberendezőként dolgozó hölgy egy gazdag vállalkozó felesége volt.
Édes
de hát
Istenem.
A Brad Pitt-tél
hát, érted? Jó, jó, Brad Pitt miatt megértem, de hát ez tényleg elég óriási naivitásra és elképesztő manipulációra utal. Hát a férfinek a módszereire lennék igazából kíváncsi. Mit veted be?
Kérlek szépen elmondta, hogy ő az Instára feltette a francia Alpokban a síelésén készült képeket. Ráírt egy Jane Etta Pitt nevű felhasználó. Ő azt mondta, hogy a világhírű amerikai színész édesanyja, és úgy gondolja, hogy a nő jó párja lenne a fiának.
Wow. Aha.
A fiamnak olyan nőre van szüksége, mint te, írta. Ezután egy másik fiók is jelentkezett ennél, aki azt mondta, hogy ő Brad Pitt. Szeretnék többet megtudni róla, de így indul. Így csajozik a Brad. Figyeljünk oda. Ha valaki ezt írja, hogy szeretném többet megtudni rólad, az biztos hódszerelmes.
Hát a banki biztonsági rendszerek azért figyelnek erre. Egyébként Magyarországon is, tehát 23-szor megkérdezik, hogy biztosan át szeretnél utalni ekkora összeget? Tudod, hogy a szerelem az néha nem azt jelenti, erről amit...
Ezzel foglalkoztunk, ez a romantikus csalás, úgyhogy ez végtelenül szomorú, és annál elterjedtebb, mint gondoljuk, mert aki bedől egy ilyennek, és nagyon sok pénzt, időt, energiát, az nem áll általában a nyilvánosság elé, hogy engem lehúzott
hát
egy csaló.
Hát hogyne. Hát ez
aki
Brad
Pittnek adta ki magát, úgyhogy dicséret illeti a hölgyet, hogy kiment a nyilvánosság elé, és vállalta ezt a történetet. Úgyhogy...
Na, hát feltettük a koronát a lapszemlére.
Igen. Na, menjünk tovább, tőzsdei összefoglalót tartok mindjárt.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Na kérem szépen, akkor Amerika vegyesen zárt, az S&P 500-as 0,1%-ot tudott erősödni, a Dow Jones 0,5-öt ment fölfelé, de a Nasdaq, a technológiai index 0,2%-ot esett. Egyébként döntő többségében Európában jó volt a hangulat tegnap, a DAX például 0,7%-ot erősödött, a Caccarona párizsi bőrzén 0,2%-ot mentek fel az árfolyamok, és a FTSE 100-as Londonban esett egyedül 0,3%-kal, és Ázsiában sem rossz a hangulat, úgyhogy megy fel a Nikkei, a Hang Seng is, és a Kospi Index is erősödni tudott, úgyhogy jó volt a hangulat tehát, és akkor nézzük, hogy a budapesti értéktőzsdén mi volt a helyzet, mert hogy az mégiscsak jobban érdekel bennünket, mert itt van meg, talán még lehet, hogy részvényeink is vannak onnan. Ott is jó volt a hangulat, több mint 0,5%-os plusz, 83.083 pontig ment fölfelé a BUX. Csak a Richter esett 0,2%-ot, 10.650 forintig, a másik három vezető részvénynek jó napja volt, különösen az OTP-nek 1% fölötti pluszt hozott össze, 23.200 forinton zárt, majdnem 1%-ot drágult a Telekom, 1.328 forintig, és a MOL stagnálgatott a pozitív tartományban, 2.810 forinton, az 0,7%-os erősödés. És gyorsan a devizapiacra pillancsunk rá, a forint 412 forintot ér az euróval szemben, vagy annyit kell fizetni forintból az euróért, és 400 forint környéken tanyázik a dollárral szemben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Na, ebbe is indult a havazás, spotting, mindenkinek nagyon köszönjük. aki megírja, hogy esik a hó, mi nem fogjuk észrevenni egészen biztosan. Itt még nem esik a hó, de a meteorológusok és Szoller Andi biztosan havazást fog jósolni ma nektek, úgyhogy de köszönjük, jöhet.
Jó reggelt, Andi, és jó reggelt.
Sziasztok, jó reggelt, esik.
Csak én nem látom az erős ellenfényben.
Jó, tényleg, én is látom.
Hát fehér karácsonyunk az nem volt, de fehér januárunk ezek szerint lesz. Lefogadom, hogy viszont az tél legmelegebb időszaka arra az egy hétre fog esni, mikor én sátorozom egy magyar középhegységben februárban.
Úgyhogy... ez azért lesz jó, mert az igazi, autentikus, erős, férfias kiállást kell egyébként az ilyen tűrés határban is mutatni, András.
Hát igen, de ez nehéz, ha nincs tél. Tehát azért hát mentünk, jó, hogy majd mi megmutatjuk. De
lehet,
ha meg mínusz 10 van, akkor az a bajod.
Nem, nekem nincs bajom a mínusz 10-zel. Én északi típus vagyok, kezdem azt hinni. Most sincs pulóver rajtad, meg garbó pulóver van, tessék.
Hát, és milyen jól néz ki? Milyen jól néz ki az
nem
Andi?
Vagyok fázós egyébként. Igen. Én is inkább télpárti vagyok.
Na tessék, Zsuzsi.
Na írjátok meg a kis, nem tudom, memoáriaitokban majd, hogy télpártiak vagytok, szerintem ti vagytok kisebbségben.
Igen, lehet.
Viszont figyelj, nekem tök mindent, én arra gondoltam ma reggel, amikor jöttem befelé, hogy milyen jó lesz majd nyáron jönni, mert akkor már fél hatkor is világos van.
Csak szóval
én így, tehát hogy én ilyen pozitívan közelítem meg a dolgokat. Egyébként, ha már említettétek, meg mi is ugye itt szóba hoztuk, hogy nagy pelyhekben esik a hó, ami amúgy tök jó, viszont ne felejtsük el, hogy itt akkor a vezetési stílus, a fékhatár, meg a többi.
Jaj, vigyázzunk.
Tényleg figyeljetek oda, mert van egy erős érintettségem a sztorival kapcsolatban, úgyhogy féktávokra és jobbos kereszteződésekbe figyeljetek.
No, akkor Szoller Andi híre és jövünk vissza.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt, 7 óra 8 perc van, folytatódik a Millás reggel a Rádió Café 98.0-án nyúl Zsuzsival.
És Mihálovics
Andrással. Legalább most nem kevernek össze, hogy melyik kicsoda, mert a kántorral nem tudják, hogy a névhez melyik hang társul. Így legalább igen. Egyértelmű, hogy ki kicsoda, érted?
De lehet, hogy még mindig nem tudják, hogy ki ez a nő.
Tehát, de tudják.
Nincs is benne a szinkrálba se, sehol se nincsen ez a nő, aztán azt itt elkezd nekünk beszélni. Igen. Kicsit olyan vagyok, mint az okos lánya Mátyás király mesébe. Tehát hoztam is, meg nem is vagyok is, meg nem
igen.
Is.
Megkérdezte a hallgató, hogy mi volt ez a dúdulós száma, The Cat Empire Going to Live című szerzeményét hallották a bejelentkezésünk előtt. 0-30-as 698-0-98-0 többen jelzitek, hogy esik a hó, nagyon örülünk, nekem meg eszembe jutott, hogy 50 évet kellett lehúznom a földi síralom völgyben, mire találkozzak azzal a kifejezéssel, hogy hómacska.
Hómacska? Sosem igen. Hallottam meg ezt a kifejezést.
Ez a csúszásgátlónak a vicces neve, amit aha. Ilyen gumis, és akkor rá lehet tenni a cipődre, és akkor biztos, hogy nem esel el. Nem hiszem, hogy olyan nagyon sokat adnak el belőle lévén, hogy alig-alig van tél Magyarországon, de egyszer volt valami ónos eső, és valami, és az egyik barátom mondta, hogy miért nem használsz hómacskát? Micsodát? Azt hittem, hogy valamilyen nagyon fehér színű doromboló cica, csak nem értettem, hogy az csúszás gátlásra miként lehet használni.
Vajon Borsodban mi lehet ennek az alternatív neve? Tudod, hogy csomó
hát,
mindennek
hogy
van egy ilyen
származik,
más.
Na, nem?
Hát akkor...
Hómacska.
De ez lehet,
csúszás gátló, hát mindegy.
Jó, oké. Okay.
No, jött valami?
Jöttek, igen, érdekes hozzászólások, főként neked ahhoz, hogy télen februárban fogsz majd menni sátorozni, mert hogy ugye vadászati idény van, úgyhogy kérdezik, hogy téged nem zavarnak-e a vadászok, vagy esetleg...
Engem nem zavarnak el a vadászok, mert szakmai párbeszédet kezdeményezek velük, amitől meglepődnek, aztán utána elmennek onnan. Tehát, hogy én ismerem azokat a szabályokat, mi szerint hogyan kell vadászni, mert hogy magam is üzöm ezt a szenvedélyt, nem vagyok ezáltal népszerű, én tudom, és valóban vadászati szezon van, és akkor is tarvad vadászati szezon van, de ezeket így szakmailag el szoktuk egymás között rendezni a srácokkal.
Nagyon boldog vagyok.
Nem is szeretnek egyébként emiatt, mert ugye szeretik riogatni a civileket, hogy megjelenik a vadász puskával, távcsővel, talpig zöldben, militánsan, stb. Stb. És szegény turistát, mint a pengős malacot, hogy nem tudja, hogy itt vadászat, ez életvesze, eleve agresszíven lépnek fel. Nem mondom, nekem is meggyűlt már a bajom, önhibáján kívül rossz helyen, rossz időben lévő emberrel, csak ilyenkor eszembe jut, hogy ő legalább annyira megijedt tőlem, mint én tőle, és akkor így végül is higgadtan próbáltuk ezt a konfliktust.
Nagyon rendezni. Örülök annak, hogy egyrészt, ha nem szakítasz félbe, másrészt meg, hogy Pécsről is írtak nekünk egyébként hallgatók, mindegy, az előző órában elhangzottakkal kapcsolatban. Itt a lényeg az, hogy Pécsről is hallgatnak minket. Egyébként én nagyon szeretem, amikor írtok nekünk más városokból, vagy adott esetben külföldről, mert ez mindig egy jó érzés. Valahogy olyan, mintha így akkor is egybe tartoznánk, és itt vagytok velünk, még hogyha határon kívül is.
Miért akarja a hallgató, hogy én többet kiránduljak?
Nem tudom.
András, a hómacska miatt? Lehet. Hogy ott lehet még használni a hómacskát? Ne vicceljünk, mert a medve nem használ hómacskát. Egyébként láttam, utána néztem az interneteken, biztos, hogy nekem olyan bakancsaim vannak, hogy arra a hómacska csak pimp, más egyébre nem. Tehát ugye én nem hiszem, hogy azt használom.
Felkeltetted az érdeklődésemet, úgyhogy én mindenképpen kipróbálom ezt a hómacska, hómacka dolgot. Debrecenből is írtak nekünk.
Na,
hello, tessék, sziasztok, tök jó.
Tessék, tessék. Na, menjünk tovább, mert dolgunk van.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
És itt van a vonal túlsó végén Molnár Zsuska, járókelő közhasznú egyesület kommunikációs koordinátora. Szerbusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát először is felhívnánk a nagy érdemű figyelmét arra, hogy, hogy ne neked kelljen, hogy az év fővárosi civil szervezete díjra van szavazás, még ma lehet szavazni, akár a járókelőre is, hogy elnyerje az év fővárosi civil szervezeti díjat. Az első helyezett a város kulcsával és 5 millió forinttal lesz gazdagabb, a tét tehát nem kicsi, úgyhogy szavazz a járókelőre. Ha elmúltál 14 éves, Budapesten laksz, és vagy ott dolgozol, illetve ott tanulsz, úgyhogy érdemes ezt megkeresni, az év fővárosi civil szervezete.
És volt egy nagyon komoly vállalásotok, mégpedig az, hogy 100 000 megoldott üggyel fogtok majd ünnepelni, és ha minden igaz, akkor ez meg is történt szombaton, Zsuska. Mesélj nekünk erről.
Igen, igen, ez nem is egy vállalás volt, hanem ugye mi a járókelővel egy közterületi hiba bejelentő oldalt működtetünk, immáron 12 éve, és hát most tavaly decemberben lett meg a 100 000. megoldott ügyünk, amire nagyon büszkék voltunk, hogy ennyivel hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy Budapest egy jobb hely legyen, és most szombaton ünnepeltük meg ezt a 100 000. megoldott ügyet.
De mi
méghozzá módon? Méghozzá azzal, hogy kimentünk arra a helyszínre, ami a 100 000. ügy volt. Ez egy utasváró volt a Vörösvári úton, Óbudán. Ugye ezek üvegből vannak, vagy hát ezek az utasvároknak az oldala, ugye sokszor látjuk ezeket az utcán, ahol ilyen reklámok is vannak, és ezt valaki összetörte, vagy kitört, az az üveg, és az egyik bejelentőnk ezt jelezte, és a GCDQ magyarországi stábja, akik egyébként az egyik leggyorsabban intézkedő illetékes, javították meg ezt az utasvárót. Ezt ugye decemberben jelezte még nálunk a bejelentő, akit Baksai Szabó Kristófnak hívnak, ő egyébként egy ilyen nagyon régi bejelentőnk, nagyon sok ügyet jelez nálunk, és már másnap délutánra megjavította az illetékes ezt a betört üveget, úgyhogy mi ide mentünk ki, a bejelentőt is meghívtuk, az illetékest is meghívtuk, és Óbudáról is jött egy képviselő a kerület színeiben, úgyhogy itt az önkénteseinkkel, a csapattal és itt a ügynek a résztvevőivel együtt ünnepeltünk.
Szuper, gratulálunk
és köszönjük a munkátokat ezúton is, tényleg. Nézzük köszönjük. Meg egy kicsit, hogy milyen bejelentések érkeztek hozzátok
azóta
mostanában.
Mert a munka nem áll meg.
Hát hogyne.
100 000 ügy után sem.
Rengeteg van.
Na, mély akna. Hú, ezt nagyon sokszor tapasztalom. Ezúttal a 19. kerületben találtatok egy betört közműfedelet.
Igen, illetve nem is mi találtuk, hanem ugye itt is egy bejelentő, ugye egy járókelő találta. Ez itt a 19. kerületben a Ferihegyi repülőtérre vezető út köki terminálnál található lehajtójánál van. Itt azért jelezte ezt a bejelentő, mert ez egy ilyen extrém mély akna, tehát 2 méter mély is lehet, és teljesen fedetlenül áll ott. Hát bárki bármikor beleeshet. Ugye ilyen aknák vagy hiányzó közműfedelek a városban egy kicsit, hogy közelebb jöjjünk ugye a belvárosban, vagy a forgalmasabb helyeken is lehet. Ezek ugye azért nagyon veszélyesek, mi is látunk nap mint nap közműfedeleket, meg rengeteg ilyen bejelentés érkezik hozzánk, ahol mondjuk csak egy kis repedés van, vagy egy kis lyuk van, mert ezek bármikor el tudnak törni, és ezek alatt sajnos ilyen mély aknák lehetnek, amiben nagyon veszélyes, mert bárki beleeshet. Itt ez látszik a fotón, amit ugye ilyenkor mindig mondom, hogy a hallgatók nem látnak, de mi látjuk, hogy ez teljesen fedetlenül ott áll, és tényleg nagyon mély, úgyhogy ezt mielőbb le kellene fedni.
És ha már a veszély szóba került, veszélyes a Vajda Péter utcai játszótér is, de miért?
Igen, a Vajda Péter utcai játszótér mellett pedig van egy építkezés, és hát itt is, ahogy írja a bejelentőnk, egy 5 méteres mélység van tulajdonképpen a játszótérnek a túloldalán, és a játszóteret is ezt az 5 méteres mélységet, ezt egy ilyen, hát nem is tudom, hogy hívják ezeket, amikor építkezésnél ilyen paravánokat felhúznak, és akkor tulajdonképpen ezzel kerítik el az építkezést. Ez ugye azért nagyon veszélyes, mert ott van ez az óriási ilyen paraván jellegű takaró valami, és hát nem látja senki, hogy mögötte mi van. És hát itt egy játszótérnél azért simán lehet egy olyan helyzet, hogy mondjuk két gyerek fogocskázik, szaladgál, neki dől ennek a paravánnak, és mögötte meg ott van egy 5 méteres mélység, szóval hogy ez talán nem a legszerencsésebb elkerítési módja ennek az építkezésnek, és erre hívta fel a figyelmet egy bejelentőnk, hogy ezt jó lenne valahogy jelezni, hogy itt mi van a túloldalon, vagy jó lenne valahogy valami stabilabb dologgal elkeríteni itt ezt az építkezést.
A Rákospatak egy szerintem visszatérő szereplője szokott lenni a bejelentéseknek, és úgy tűnik, hogy most sincs túl jó állapotban. Mit tapasztaltatok?
Igen, a Rákospatak az egy ilyen visszatérő problematikus helyszín. Most a bejelentő küldött fotókat, és látszik, hogy elektromos kábelek, műanyag palackok és egy ilyen visszaposodás is elindult ezen a részen, ahol tele van kábelekkel, meg műanyag palackokkal, szóval, hogy itt ráférne a Rákospatakra egy tisztítás, de hogy picit így felidézzük a régmúltat, hogy mi szokott történni a Rákospatakkal, nagyon sok mindent találtak már a bejelentőink, a Rákospatakban volt zöld szemetes kuka, az a klasszikus társasházi kuka, irodaszék, szoba, mérleg, tehát hogy
hát leginkább akkor az arra lakóknak és az arra tevékenykedőknek kéne jobban figyelni a Rákospatakra, és akkor hát ha nem kerülne ennyi szerbe.
Vajon, hogyha bekameráznák ezt a területet, akkor javítaná a helyzeten? Zsuska, mit gondolsz? Milyen megoldások lennének, amik igen. ezeket az anomáliákat végre kiszűrnek?
Igen. Ez sajnos nagyon nehéz megmondani, szerintem ezt azok, akik ott helyismerettel jobban rendelkeznek, azok talán jobban tudják, de egyébként majd még itt hoztam egy olyan bejelentést, ami kapcsán szintén felmerül az, hogy azért nekünk városlakóknak is feladatunk az, hogy vigyázzunk a környezetünkre, és azért egy bármilyen utcabútor, vagy bármi, amit az utcán látunk, de hát egy patak meg legfőképpen olyan, ami azért nagy kincs, szóval, hogy igen, érdemes nem irodaszékeket és műanyag pálckokat.
Aztán visszatérő jelenség nálatok az elkopott zebrák, ugye? Most a Szondi utcába találtatok, pontosan hol is, és azzal mi a baj? Egy ilyen elkopott?
Igen, itt talán nem is az a probléma, hogy elkopott ez a zebra, mert én egyébként elég sokat járok arra, szóval, hogy itt egy egész jó kialakítású zebra van, meg sűjesztett járda szegély, szóval, hogy nagyon köpecül néz ki ez a zebra, és nagyon sok tábla jelzi, tehát azt hiszem, hogy több körben jelzi tábla, figyelmeztető táblák, hogy itt majd lesz egy zebra, hogy ennek ellenére, egyébként itt a Szondi utcáról beszélünk, az lehet, hogy itt kimaradt részemről, ez a Szondi utcának van egy ilyen külső része, a Ripőrónai és a Munkácsi Mihály utca közötti szakaszról beszél a bejelentő, és hogy itt annyira gyorsan jönnek az autók, hogy egyszerűen ott van a zebra, de nem állnak meg, és nehéz az átjutás. Ez egyébként elég sok helyen lehet tapasztalni, és ő itt ír ötleteket, hogy mi lenne a megoldás, meg arra is panaszkodik, hogy sötétben, meg aztán pláne nehéz, mert akkor még nem is annyira látják az autók, hogy ott valaki várakozik. És akkor itt írta, hogy a festés megerősítésével ugye ilyet láttunk már, hogy valami fluoreszkáló színekkel, vagy valamilyen színnel.
Egyrészt meg ilyen más
magát
színnel kiemelik, hogy igen, ott a gyalogát kellő hely. Igen.
Itt írja, hogy esetleg erősebb világítás, meg írja, hogy lassító berendezés, hogy mi ez a lassító berendezés, erről beszélnék egy kicsit, hogy létezik olyan fizikai megoldás, ami egy kis eltépítéssel egyébként lassítja a forgalmat. Ez az, amikor a járdának a szintjébe helyezik a zebrát. Tehát tulajdonképpen egy picit kiemelik a zebrát, ezt egy ilyen kiemelt csomópontnak hívják, és akkor ez tulajdonképpen úgy működik, mint egy fekvőrendőr, tehát mintha a zebra maga egy fekvőrendőr lenne, és akkor ott egyszerűen muszáj lassítani az autónak. Tehát, hogy léteznek olyan fizikai megoldások, amik egyszerűen tényleg lassításra.
Jó, és amikor a Rákospataknál beszélgettünk arról, hogy vigyázzunk mi a környezetünkre, akkor még nem láttam azt a hírt, ami a Pöttyös utca metró megállónál szól, vagy arról szól, ott nem működnek a liftek, mert mi történt?
Hát azt írja a bejelentő, hogy úgy tűnik, hogy megrongálták a liftet. És ugye a Pötyös utca környékén azért elég sok emeletes ház van, és itt pont a bejelentő panaszkodik, hogy itt a lakótelepen élő kisbabás, kisgyerekes, babakocsival közlekedő lakóknak az életét ez nagyon-nagyon megnehezíti. Hát ilyenkor ugye mindig beszélünk arról is, hogy az idősekét is, akik mondjuk nehezen mozognak, vagy akinek valamilyen mozgásszervi problémája van. Tehát, hogy sajnos igen, és visszakanyarodnék itt még a 100.000. megoldott ügyhöz, mert egyébként a Zsíz Időkúnak a munkatársai, akikkel ugye együtt ünnepeltünk, mindenki mondott egy kis beszédet, és ők is beszéltek erről, hogy egyébként ez az utasváró is, amit ott kitörtek, tehát ami a 100.000. megoldott ügy volt, ez is tulajdonképpen egy rongálás, és nagyon fontos azt megérteni, hogy akkor, amikor ezeket, vagy bármit a városban megrongálnak, vagy összegrafitiznek, akkor ez pénzbe kerül, hogy ezt rendbe hozzák, és hogy ezt a pénzt például a Zsíz Időkú is beszélt arról, hogy nagyon sok minden másra lehetne fordítani, tehát szépítésre, jobbításra. Nekik is rengeteg munkaidejük, munkaórájuk megy el arra, ezekkel a rongálásokkal foglalkozzanak, úgyhogy hát így azzal zárnám, hogy figyeljünk a városunkra, meg a környezetünkre.
Figyeljünk.
Köszönjük szépen, igen. Zsuska, igen.
A hallgató ír egy olyat is, hogy de nálatok lehet-e ilyet jelenteni, csak röviden, mert nagyon megy az időnk. Nem egy konkrét ügy, de az illetékes szervek lepermetezhetnék az összes repedés, dilatációs hézagot, útpatkát, gyomírtóval, király dinnyel kiírtás céljából. Sokkal nagyobb segítség lenne a kerékpárosokon, mint egy újabb 30 méteres sáv.
Akkor igen, jó. Jelentenek is ilyet, úgyhogy lehet, jó. Várjuk a bejelentést.
Oké, köszönjük szépen, Zsuska, akkor szép napot, további jó munkát. Sziasztok. Nektek.
Köszönjük szépen, szia. Molnár Zsuskával, a Járókelő Közhasznú Egyesület kommunikációs koordinával beszélgettünk, és ne feledjétek, hogy rájuk is lehet szavazni még a mai napon az év fővárosi civil szervezete díjra.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Millás reggeli.
Ahol széles a spaletta.
No kérem szépen, otthon felújítás, boldog-boldogtalan otthont felújíthat, festét mázolhat, tapétázhat, mert az eddig ismert otthon felújítási program némileg átalakult, talán nem is annyira némileg, és hogy milyen irányba erről fog hasznos információkat szolgáltatni nektek Korponai Levente, a money.hu vezetője. Szervusz Levente, jó reggelt
kívánok! Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Fiatal.
No, hát akkor van új otthon felújítási program?
Valójában új? Nem annyira új, aha. Régi új, igen, ez egy jó megfogalmazás. Ugye annyi történik, hogy az otthonfelújítási programot, amit tavaly nyáron vezettek be, azt most január 17-ével felfüggesztik, tehát holnap után, és az új verziója pedig január 20-án fog elindulni, ami jövő hét hétfő. Igazából annyi a különbség, hogy ennek valamivel más, egy kicsit másabb lesz a neve, hivatalosan otthonfelújítási program, lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításáshozra keresztelték át.
Köszönjük és szépen!
Igen, aki megjegyzi, annak adunk egy kávét.
Majd, hogy fel akarom újítani, el tudom képzelni, hogy mondjuk Dél-Békésbe vagy... Vagy Szabolcs-Szatmár, Bereg megyébe bemennek, és mondják, hogy az otthonfelújítási program lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához szeretnék, erről szeretnék többet tudni.
Igen, ugye a neve azért fontos, mert tartalmazza a legtöbb kritériumot, hogy ugye ezeknek a felújításoknak energiahatékonysági javulással kell járnia, tehát minimum 30%-os primer energia megtakarítást kell elérni azokkal a munkálatokkal, amiket elvégzünk az ingatlanon.
Bővült-e esetleg a kör, akik igénybe vehetik ezt az ingatlanok értékére, illetve az építési időszakra vonatkozóan?
Igen, ugye az két fő változás van, és mind a kettő könnyítés. Egyrészt az igénylék körére vonatkozóan korábban az volt az elvárás, hogy a felújítandó ingatlanban 2024. július előtt a kölcsönigénylőnek állandó lakhelyének vagy tartózkodási helyének kellett, hogy legyen. Ez az új pályázat esetén már kitolódott 2024. december 19-re, tehát ezelőtt kell, hogy ott lakjon a kölcsönigénylő, vagy bejelentve legyen tartózkodási helyen. Sőt, még van egy plusz könnyítés arra vonatkozóan, hogy ha adásvételi szerződés már aláírásra került december 19-e előtt, akkor azokat az ingatlanokat is be lehet vonni ebbe a programba. Ami pedig az ingatlanok körét illeti, ott pedig az a könnyítés, hogy korábban csak 1990. december 31-e előtti használatbeli engedéllyel rendelkezett ingatlanokat lehetett felújítani. Ez most az új KEOP-os pályázatban már 2007, tehát 16 éven bővült azoknak az ingatlanoknak a köre, amiket be lehet vonni a programban.
Azt kérdezi a hallgató, ne idegesítsetek, adhatom be újra a pályázatot?
Nem kell, hiszen az új, a már bennévő pályázatokat, azokat elbírálják, és hogyha minden rendben van, akkor az továbbra is menni fog. Itt csak annyiról van szó, hogy a már 17-től már nem lehet beadni a korábbi, vagy hát ma még jelenlegi otthonfelújítási programra. Január 20-ától már az új programra kell beadni. De egyébként, aki esetleg már a meglévő programra pályázik, de még nem adta be a pályázatot, azoknak sem kell megijednie, hiszen maga a pályázatot minimális módosítással át lehet alakítani, úgyhogy a KEOP-os pályázatra is jó legyen. Úgyhogy azt be fogja tudni adni jövő héten.
Szuper! Okay. Van egyébként más otthon felújítási program is, ezek ezzel párhuzamosan futnak? Például a vidéki otthon felújítási program.
Igen, sok lehetőség van most még, hogy miből lehet felújítani az ingatlanokat. A vidéki otthonfelújítási program az egyik, valóban ez az otthonfelújítási programmal párhuzamosan fut, viszont kicsit mások a feltételek. Itt a települések köre van limitálva, itt minimum vagy maximum 5000 lakosú településeken lehet ezt a programot igénybe venni. Viszont ami könnyebbség ennél a programnál, hogy itt nem kell, hogy energia megtakarításra járjon a felújítás, tehát a munkálatok köre is jóval szélesebb. Például itt akár a belső tereket lehet felújítani, tetőcserét lehet elvégezni, klímát lehet beszerelni, vagy akár napkollektort lehet létesíteni. Tehát itt elég sok munkálatot be lehet.
A kettőt lehet kombinálni? Tehát az lehet, hogy én a vidéki otthonfelújítási programban is, és az előző energiahatékonysági programban is részt veszek?
Igen, lehet kombinálni a kettőt, sőt, akár még falusi csokkal is kombinálható. Úgyhogy sok lehetőség van.
És még egy dologra felhívnánk a figyelmet, ez az MNB-nek a zöld energiahatékony ingatlanos könnyítése. Az egészen pontosan miről szól?
Igen, itt arról van szó, hogy az MNB is elkötelezett amellett, hogy javuljon az ingatlan állomány minősége, és ezért ők annyit tettek, hogy 2025. január 1-től a ITM és a hitelfedezeti mutató elvárásokat könnyítették. Ez konkrétan annyit jelent, hogyha valaki zöld és energiahatékony ingatlanvásárlást tervez, és ehhez vesz fel hitelt, vagy energiamegtakarításra járó felújításra vesz fel kölcsönt, akkor ezek esetében elég 10% önerő, illetve a jövedelem az már vagy a jövedelem 60%-a is fordítható a hitel törlesztésére, még akár 6000 forintot el nem érő jövedelem esetén is.
Mennyire várható egyébként, hogy az új programra megrohamozzák majd a lehetőségekkel a felújítandók a bankokat, és igényelni fogják?
Én azt gondolom, hogy így, hogy az igénylők köre kibővült, így nyilván többeket is érint ez a program, illetve az, hogy ezek kombinálhatóak egymással, szintén növeli majd a népszerűséget, úgyhogy én arra számítok, hogy valamivel azért nagyobb lesz az érdeklődés, mint a korábbi otthonfelújítási program esetén. Illetve amiről még nem beszéltünk, az is hozzátartozik, hogy egyszerűsítették a folyamatot is. Tehát eddig azért az otthonfelújítási programnak nagy hátrányaként szokták emlegetni azt, hogy elég bonyolult a pályázati folyamat. Ez most az új programban egyszerűsödni fog.
Na, jó hír, szuper.
Oké, hát csupa jó hír.
Bár a neve bonyolult, de azért egyszerűsödött a feltételrendszer.
Igen.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük az ismereteket, és jó munkát kívánunk a mai napra nektek.
Köszönjük, viszont
szervusz,
kívánom.
Minden jó.
Köszi, hello.
Sziasztok.
Korponai Leventé, mondjad, bocsánat.
Korponai Leventével beszélgetünk, a Mani.hu vezetőjével.
Igen. Most képzeljétek el, hogy jönnek a napközi vidám pillanatai, aztán pedig egy zeneszám, amely véletlenül a DJ Selectornak köszönhetően került a lejátszási listába, de az én egyik nagy kedvencem, érdemes tehát a reklámblokk után kagylózni, hogy mi az, felhívnám a figyelmet a zeneszám szövegére is, mert az is eléggé attraktív és vonzó, és bizonyos történelmi összefüggésekre nagyon szépen rávilágít. Még egyszer most napközi reklám, és az utána következő zene, na az mi lesz? Oké, nem szépen, akkor ez volt igen a Run to the Hills, úgyhogy nem sok minden változott a fehér ember mentalitásába, ha figyeltétek a szöveget, úgyhogy nagyon tanulságos, és május 28-án találkozunk a koncerten.
És nagyon örültek a hallgatók, rengeteg visszajelzést kaptunk, hogy ez aztán a zene, yeah, szóval ez nagyon betalált, úgyhogy megindítottuk mindenkinek a reggelét.
Én fogok gyártani hozzá pólót, van egy ilyen Run to the Hills-es maidenes póló, ami nagyon elkopott, és most vadászom, hogy ki tudja reprodukálni ugyanazt, ilyen tomahawkok, halálfej, indián fejdísz.
Május 28-án ott fogsz az első sorba
ott
csápolni.
Ha nem is az első sorba, de az első ötben biztosan. Na, de gyors témaváltás következik, mert hogy a kriptopiacon helyzet van. Oroszország hivatalosan is bevezette a bitcoin használatát a nemzetközi kereskedelembe, erről szólnak a hírek, és akkor ezt boncolgatjuk Vidákovics Attila blokklánc és kriptó szakértővel, a Mosaic Galaxy alapítójával. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
No, hát azt szokták mondani, Magyarországon poénkodva, vagy az euró majd bevezeti önmagát, mert a kormány nem fogja, hát akkor most az oroszoknál meg a bitcoin vezette be önmagát. Ugye a szankciók gondolom löketet adtak ehhez a lépéshez.
Nyilván, tehát ők megoldást kerestek egy problémára, hiszen ugye a nemzetközi átutalások rendszerét ők igen-igen korlátozva tudják használni, vagy egyáltalán nem tudják használni. Kereskedniük viszont kell, legalábbis ők szeretnének, és hát létezik egy alternatíva, amit nem lehet cenzúrázni, a bitcoin és a bitcoinhoz hasonló kriptoeszközök. Úgyhogy elkezdték használni, ezt ugye már jóval azelőtt elkezdték használni, hogy törvénybe iktatták volna, hiszen ebbe tudták bonyolítani a tranzakciókat, de két lépcsőbe törvénybe lett iktatva, hogy a nemzetközi kereskedelembe a nagyok használhatják, a lakosságnak nem szabad.
Ajaj! Egyébként ez, ezt hogy fogják ellenőrizni, hogy a lakosság nem csinálja-e? Hiszen a bitcoin az ugye épp ez az egyik fő kifogás időnként ellene, hogy viszonylag ellenőrizhetetlenül lehet használni.
Az a helyzet, hogy ha valaki ért hozzá, és tényleg kvalifikált a témába, akkor ezt nem tudják ellenőrizni, akkor az el tudja dugni a tranzakcióit. Ha valaki nem ért hozzá magas szinten, akkor azt vissza lehet követni. De most technológiailag nem lehet megakadályozni, hogy használják, arra nincsen lehetőség. Ellenben büntetni lehet, ha kiderül, hogy használta.
Oké.
Egyébként nagyon komolyan gondolják az oroszok ezt, mert hogy saját bitcoint bányásznak, és hogy függetlenedni szeretnének a nemzetközi bányászoktól. Ez azért úgy ilyen tipikus orosz hozzáállás, nem? Hogy így mindenkitől próbáljunk
majd
meg.
Majd mi megcsináljuk magunkat.
Ennek vannak racionális okai, ugyan egyelőre még elképzelhetetlen, de hogyha a világ bányászai összefognának, akkor ők egész egyszerűen nem teszik be a blokkokba azokat a tranzakciókat, amiket úgy vélnek, hogy a orosz kereskedelemhez tartozik. Ellenben, hogyha Oroszország maga bányász, akkor az önálló kibányászott blokkokba ők ezt be tudják írni. Tehát akkor így ezt a elméleti lehetőséget is kizárják. Gyakorlatban ez nem működne egyébként, ma semmiképpen, a jövőben nem kizárt, hogy ez működhetne, ezt ezzel ki tudják küszöbölni. A másik, hogyha bitcoinba fizetnek a kereskedelembe, akkor valószínűleg ők tudnak olcsóbban áramot termelni, és akkor olcsóbban jutnak ahhoz a bitcoinhoz, amit aztán elköltenek a nemzetközi piacon.
Van valami információd arról, hogy mennyire voltak nyitottak az orosz nagyvállalatok erre?
Van információm, használják. És sajnos nem mondhatom meg most, hogy milyen információm van.
Wow! Meg pont erreltük volna kíváncsi.
Igen, privát információm van, de hát rögtön a szankciók bevezetése után már mindenki azt kereste, hogy hogyan fogadhatja el a kriptoeszközöket, amiben az oroszok tudnak fizetni.
Egyébként, ha már a bitcoinról beszélünk, ugye szó volt arról, hogy Amerikában is majd csinálnak bitcoin tartalékot, most lám az oroszok is elkezdték állami szinten használni ezt. Hol van még célkeresztben a bitcoin? Melyik államoknál?
Hú, ez most elég sok helyen téma lett. Ugye a braziloknál talán a legreálisabb a kép, de hát foglalkoznak a Németországon keresztül Japánig nagyon sok helyen felmerült ez a kérdés. Az a helyzet, hogy egy pár hónapja beszéltünk arról, hogy mennyire lehet komolyan venni Donald Trumpnak ezt a kijelentését, és én akkor nagyképűen azt mondtam, hogy ezt egyelőre még ettől távol vagyunk, és nem lehet komolyan venni. Most már egy kicsit máshogy látom, azt gondolom, hogy sokkal közelebb vagyunk ahhoz, hogy ez realitássá váljon, hogyha ezt több nemzet elkezdi felhalmozni, akkor ebből lehet egy általános tartalék.
Még egy érdekes kérdés, hogy ha már ugye a szankciók hatásainak kikerülésére használják az oroszok, akkor felmerül egy nagyobb stratégiai kérdés, ez pedig ugye a dollárnak az egyeduralmi szerepének a megtörése, és van a BRICS országoknál például ez egy kimondott törekvés, hogy álljanak össze, és akkor hozzanak létre valami közös fizetőeszközt, ami kihívót jelent a dollárnak, hiszen a dolláron keresztül lehet befolyásolni gazdaságokat. Én most nagyon halkan kérdezem, a bitcoin erre a szerepre alkalmas lehet? Tehát a BRICS országok esetleg gondolhatnak-e arra, hogy a bitcoin, amíg egyességre nem jutnak, hogy akkor mi lesz az ő közös fizetőeszközük, az lehet egy alternatíva?
Azt gondolom, hogy átmeneti megoldásnak nincsen jobb, tehát a BRICS országok egy saját devizát azt nem tudnak egyik napról a másikra bevezetni, ez egy nagyon hosszú folyamat. Viszont addig ez egy alternatíva, nem tökéletes alternatíva, de működőképes, és más nem nagyon van, úgyhogy, és nagyon egyszerű tárolni, olcsó tranzaktálni, úgyhogy, ja, és hát a legfontosabb, hogy már most azonnal működőképes, tehát azonnal tudnak vele dolgozni. Azt nem tudom elképzelni, hogy ez valóban ugyanilyen téma, tehát erről sokan beszélnek, de azt nem tudom elképzelni, hogy a bitcoin miatt mégsem fognak a BRICS országok saját devizát kibocsájtani, viszont sokan nyugodtabban és megfontoltabban tudnak rá készülni.
Milyen pozitívumai és negatívumai vannak ennek, hogy mondjuk egy állam ilyen útra lép, mint az oroszok?
Hát ugye, hogyha a bitcoin oldaláról nézzük, akkor itt most a való életbe bizonyítja azt, hogy van egy olyan alternatíva, amit nem tudnak cenzúrázni, amit mindenki egyenlő feltételekkel tud használni, nincsen senkinek extra joga felette, és ezt most a való életbe bizonyítja, hogy amikor szankcionálnak jogosan vagy jogtalanul, ebből a szempontból nincs értelme belemenni, de hogyha korlátozni akarnak valakit a mozgásterébe, ezt a bitcoinnál nem lehet megtenni, igaziból ugyan nem az orosz állam és a nemzetek, nemzetállamok és a kormányok voltak a fő cél, hanem inkább a magánszemélyek, de ez volt a célja, hogy legyen egy cenzúrázhatatlan, megállíthatatlan rendszer.
Nyilván az Egyesült Államok és az Ukrajna sem biztos, hogy ezt hagyja, hogy így kerülje ki Oroszország a szankciókat. Lehetnek lépések?
Hát olyan szempontból lehet, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy az európai cégekkel így egyenlítik ki a számlákat, és ilyen van, akkor az Európai Unió hozhat egy ilyen törvényt, hogy nem fogadhatják el a mondjuk a gyártók az árukért cserébe. Hát egy nagyvállalat nem fogja megszegni ezt a törvényt, tehát csak jogszerűen fog transzaktálni. Ez korlátozhatja ezt a lehetőséget.
Azt is szokták mondani, hogy energiaigényes a bitcoin bányászata, sőt, itt felmerül egy környezetvédelmi történet is.
És egyébként a múlt héten volt hír, hogy az oroszok korlátozták a kriptobányászatot, mert hogy az áramellátás problémás az ukrán támadások miatt.
Igen.
Igen, tehát ugye nagyon sok energiát használ, ugye ennek egyértelmű környezetkárosító hatásai vannak. Azt nem várhatjuk, hogy ez a közeljövőben meg fog változni, megváltozhatna, tehát a technológia adott hozzá, hogy megváltozzon. Ennek az az oka, hogy ezt a változtatást azoknak kéne megszavazni, akik sok millió dollárt fektettek be azokba a hardverekbe, amiket, hogyha megváltoztatnak, az alumínium hulladékká válik. Uh-huh. Úgyhogy hosszú távon erre lesz megoldás, rövid távon biztos, hogy nem, tehát 2-3-5 éven belül ez nem fog megváltozni, egyre több áramot fogyaszt. Vannak részeredmények, amivel lehet csökkenteni, de az nem oldotta meg, tehát igen, a bitcoin az valóban nem egy környezetkímélő megoldás.
A következő kérdés pedig az, hogyha mégis sikeres lesz ez a bitcoin stratégia, amit az oroszok megfogalmaztak, az változtathat a bitcoin globális szerepén bármilyen irányban? Illetve löketet adhat más államoknak is, hogy akkor ezt is próbáljuk ki a dollár mellett?
Hát ugye az magával hozza, hogyha ebben fizetnek az oroszok külföldi cégeknek, az magával hozza, hogy akkor a külföldi cégek is használják. Uh-huh. Ezzel nő a penetrációja, és nő a használata, és nő a kereslet a bitcoin iránt. Mivel ugye ebben a játékban nem csak Oroszország szereplő, hát meglátjuk, hogy hogyan fogja Donald Trump az ígéreteit betenni, ugyan egy teljesen más hozzáállással, de akkor most két nagy hatalom, az elkezdi használni a bitcoin. Ez mindenképpen a bitcoin ismertségére, elismertségére pozitívan hathat, ha csak nem forgatják ki úgy, hogy egy elnyomó rezsim ezzel kerüli ki a szankciókat, és ezzel most ő bűnkövet el. Uh-huh. Biztos, hogy lesznek ilyen hírek, de hát abban nem akarok belemenni, hogy igaza van-e Oroszországnak, vagy nem, de hogyha levegőre van szüksége az embernek, akkor oda fog menni, ahol levegőt kap. Ő neki meg kell oldani, hogy tudjon fizetni, és itt van egy működőképes megoldás.
Oké, nagyon szépen köszönjük az ismereteket.
Köszönjük,
további
Attila.
Szép napot kívánunk, Attila.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Szerbusz! Vidákovics Attilával beszélgettünk annak kapcsán, hogy Oroszország hivatalosan is bevezett a bitcoin használatát a nemzetközi kereskedelemben. Attila blokklánc és kriptoszakértő, a Mosaic Galaxy alapítója. Na, az órára pillantva azt kell mondanunk, hogy meghökkentem, hogy Szoller Andi nem jelent még meg, igen, a stúdióban, mert híreket kell mondania.
Igen, és hogy elrepült ez az egy hogy óra, elrepült, és milyen aktívak voltak a hallgatók.
És észrevetted-e, hogy a stúdió előtt hócsata alakult ki két fiatalember között?
Hát, az abból mert, a szögből pont nem látom. tovább egyébként, ahol
mert
te vagy.
Megmaradt az autók motorháztetőjén, és onnan leszedve muníciót gyártottak maguknak, úgyhogy most kimegyek és becsatlakozom.
Jó kis hógolyozás.
Czoller Andi hírei után jövünk vissza, a témánk pedig egy kicsit az EPR rendszer lesz.
Így EPR, van, EPR, DRS, környezetvédelmi termékdíj.
Lubickolhatsz.
Ott, igen, ott is jönnek a határidők.